Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Ilyen gyermeki bizalommal állunk meg előtted, ahogy azt énekeltük is, mennyei édesatyánk. Megállunk ilyen bizalommal, amelyre nem a mi kiválóságunk, nem a mi érdemeink, nem a mi jó cselekedeteink jogosítanak fel, hanem az Úr Jézus, aki által kiálthatjuk Abbá atyánk, aki által gyermekeiddé fogadtál bennünket. Ilyen bizalommal állunk meg előtted, Istenünk, bár sok minden terheli a mi életünket. Sok minden terheli a mi gondolatainkat, érzésvilágunkat, a mi lelkünket. Gyakran úgy érezzük, hogy összeroskadunk ezek alatt, a terhek alatt, hiába való gondolataink, megoldhatatlannak tűnő problémáink, bűneink terhe alatt. Oly kevés az emberi erő, oly kevés az emberi bölcsesség, oly kevés, amit mi magunk tudunk tenni azért, hogy jobbá váljék a mi életünk. Atyán, kérjük tőled éppen ezért a te bűnbocsátó kegyelmedet. Kérjük tőled a te jóra vezérlő szent lelkedet. Kérjük tőled a bölcsesség lelkét, az erő lelkét. És könyörgünk azért, hogy ez történjen meg ezen a mai Isten tiszteleten is. Hiszen úrasztalához készülődünk. Olyan közösségbe, amelyben hitünk szerint veled és egymással van közösségünk. Szeretnénk emberi módon felkészülni, de tudjuk, hogy már a készületben is a te segítségedre van szükségünk. És azt is tudjuk, hogy bármennyire is erőfeszítéseket végzünk, ha te nem jössz a mi segítségünkre, akár most, akár az úrvacsora alkalmával, akkor hiába való a mi szándékunk, emberi próbálkozásunk. Ezért szeretnénk most ezen a délutáni esti alkalmon ráját figyelni, megérteni azt, amit az ígéből szeretnél átadni nekünk. Szeretnénk megnyílni gondolatban, lélekben, és megérteni az üzenetet, amelyet hisszük, hogy a mai napon is elkészítettél. Jöjj közénk, és munkálkodj a te lelked által, add, hogy az ige elérjen a mi szívünkig. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Istennek az az igéje, amely alapján a mai alkalommal szólni kívánok köztetek. Írva található a mai újszövetségi ige szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 14. fejezetében, az első verstől egészen a 7. versig. A fennevezett helyről így szól Isten megszólító igéje. Ikóniumban történt, hogy együtt mentek be a zsidók a zsinagógába, és úgy szóltak, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívővé. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis elég sok időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. A város népe azonban meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások meg az apostolokkal tartottak. De a pogányok és zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket. Ők azonban ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, és ott hirdették az evangéliumot. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, A felolvasott bibliai ige szakasz, ha figyelemmel követjük az apostolok cselekedeteinek a történeteit, szinte megismétli azt, amit a korábbi szakaszokban olvashatunk, akár az antiókiai eseményekkel kapcsolatban. Nagyon sok hasonló epizód és elem van benne, és meg kell állapítsuk, hogy Isten igéjének a hirdetése mindegyik helyen ugyanúgy működik. Mindegyik helyen ugyanúgy működött, és a mai alkalommal vizsgáljuk meg, hogy mik a jellemvonásai, hogyan hirdették az igét az apostolok, és reményeink szerint talán meg is érthetjük, hogy miért fontos ez a mi számunkra. Az apostolok, bár Antiókiából menekülni kellett, mégis ugyanúgy az ő testvéreikhez, a honfitársaikhoz, a zsinagógai zsidó közösséghez mentek be először. Szóltak hozzájuk, és szóltak a pogányokhoz egyaránt. És azt láthatjuk, hogy nagyon sok zsidó és nagyon sok pogány enged az evangéliumnak, azonban megint van egy kisebbség, ugyanúgy, ahogy Antiókiában, akik valami módon nem nyernek megszólítást, és meg kell mondjam, hogy ezek nem voltak olyan toleránsok, mint a mai emberek, akik azt mondják, hogy neki más a vallása, én ezt eltűröm, ő menjen csak a saját útján, én megyek a saját utamon. Ezek a zsidók vérszemet kaptak, mondhatni mai kifejezéssel, és összeesküvést szítottak az apostolok ellen. Amikor látjuk ezt a helyzetet, akkor emberileg végig gondolva azt mondanánk, hogy ha veszély fenyegeti az életünket, akkor inkább befogom a számot. Akkor inkább nem mondok olyan dolgokat, akkor inkább nem hirdetem az evangéliumot, akkor inkább nem teszek bizonyságot, nehogy beverjék a fejemet. Az első fontos jellemvonása mindezeknek alapján az evangélium hirdetésének az az, hogy bátran hirdették az evangéliumot. Hogy az apostolok nem törődtek ezzel. A harmadik versben konkrétan le is írja az ige, mégis elég sok időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva. Meg is van a kulcs, hogy mi alapján és honnan van ez a nagy bátorság. Mert ők nem fegyvert hordtak, ahogy az akkori emberek közül nagyon sokan, sőt volt egy ilyen zsidó szekta is, a szikáriusok, akik egy tört hordtak mindig a tógájuk alatt, vagy a ruhájuk leplébe bebugyolálva. Az apostolok nem fegyverekben bíztak. Az apostolok nem emberi erőben bíztak. Mert, ahogy az előbb mondtam, a józanész azt diktálta volna, hogy azonnal menjünk el innen. Azonban hitem szerint a Szentlélek kimunkálta bennük, talán az antiókiai események folytán is, amely városból úgy jöttek el, hogy a port is leverték a lábukról, hogy mégis maradtak. És nem azért maradtak, mert valaki sugott nekik, hogy nem is olyan veszélyes ez az egész lázadás ellenetek, hanem Istenben bíztak. Tehát egy ilyen bátorság volt bennük, és még mielőtt tovább mennénk a történetben, érdemes egy picit magunkra is vonatkoztatni, és megvizsgálni az életünket, hogy mi mennyire tudunk bátran kiállni az evangélium ügyéért. Mennyire tudunk bátran bizonyságot tenni. Egy elkényelmesedő világban élünk, amikor mindig kerüljük a kellemetlen helyzeteket, nem szeretnénk összeütközésbe kerülni, nemhogy a hozzánk közel állókkal, de még az idegenekkel sem. Egy ilyen elkényelmesedő lelki világban élő embernek nagyon furcsa mindez. Nagyon furcsa, hogy valaki a veszély ellenére hirdeti Istennek az igéjét, a veszély ellenére kimer állni és elmeri mondani a gondolatait. Nemrég hallottam a rádióban, hogy Moszkvában a Hyde Park mintájára egy moszkvai parkban egy olyan helyet jelöltek ki, a Gorki parkban, ahol bárki kiállhat és elmondhatja a véleményét. Na most ez lehet, hogy a mai világban ez megvalósulhat, de akkoriban ennek életveszélyes következményei voltak. Gondoljunk az Úr Jézusra. Tett valami rosszat? Mondott valami rosszat? Maximum az ember bűneiről beszél. De minden kegyes zsidó tanító tudta a Szentírásból, hogy bűnösök vagyunk. Tehát ez nem volt újdonság. Mégis olyan konzekvensen, olyan következetesen képviselte Isten üzenetét, hogy egyszerűen ez sodorta életveszélybe, és nem csak életveszélybe, hanem ez sodorta el egészen odáig, hogy a golgotai keresztre felvitték és felszegezték. Krisztus is mintát adott, és ilyen következetes mintát. Nyilvánvaló, hogy semmelyikünk sem szeretne kínhalált szenvedni. Senki se szeretne olyan sorsra jutni, mint a gályarabok, akiknek az emlékműve Debrecenben a nagy templom és a kollégium között látható. De mégis van a hívő emberben, és ahogy haladunk előre a hit útján, van egy erőteljes érzés, amely hiszem, hogy Istentől van, amely feljogosít és felbátorít arra, hogy Istenben bízzunk. És nem számít az, hogy mit mondanak és mit tesznek velünk, azért, mert az Úr igéjét elmondjuk, vagy éppen bizonyságot teszünk. És nem számít, hogy kellemetlen és kényelmetlen helyzetbe kerülünk. Csak annak illusztrálására, hogy az apostolok milyen kényelmetlen helyzetbe kerültek, és nem akarom lelőni a soron következő igéket, a következő esték témáját, de ennek az egész ügynek az lett a következménye, hogy elterjedt a hírük, és Lisztrában már meg is kövezik őket. Pál apostolt megkövezik. Tehát egyenes következménye volt az evangélium hirdetésének az, hogy üldözést és szenvedést kell szenvedni. Pál apostol később Timóteusnak ezt le is írja. Akik kegyes életet akarnak élni az Úr Jézus Krisztusban, azoknak üldöztetéseket kell szenvedni. Nem azt mondja, hogy lehetséges vagy lesz üldöztetés, és nem azt mondja, hogy ez is az eshetőségek között van, hanem azt mondja, hogy kell. Ez a törvényszerű következménye. És ahogy tovább megyünk a történetben, egy ehhez köthető következménye is van, és megint egy kényelmetlen és kellemetlen következménye az evangélium hirdetésének, nevezetesen, hogy abban a közegben, ebben a városban, Ikoniumban meghasonlás történt. Tehát az Isten igéje az ilyen. Az meghasonlást okoz. Egyeseket nagyon megérint, és másokat is megérint, tehát pszichológiailag tudjuk, hogy miért válnak ellenségévé az igének. Azért, mert a lelki ismeretét az embernek megérinti, és tiltakozik mindennel, hogy nem akarom. Én nem akarok szembenézni önmagammal, én nem akarok a bűneimmel szembenézni. És az zsidóknak a haragja, meg akik ellene voltak az apostolnak, meg akik azokat a köveket megfogták majd később egy másik városban, azok pontosan a saját vádló lelkiismeretük szavát akarták ezzel elnyomni. Van egy nagyon érdekes történet az evangéliumokban, egy kövezési jelenet, amelyben egy paráznanőt akar a közösség megkövezni. Nyilván megvolt az oka, nyilván igazuk is volt, és az Úr Jézus oda megy, és nem engedi, hogy megkövezzék. És néhány egyszerű szelíd szóval a saját bűneikre mutat rá, amelyeket saját lelkiismeretüket akarják elnyomni ezzel, hogy másra mutogatnak, hogy ott az a parázna, az milyen bűnös. A saját lelkiismeretükre mutat rá az Úr Jézus, hogy az vesse rá az első követ, aki nem vétkezett. És ezzel a kis egyszerű mondattal leszereli azokat, akik kövezni akarnak. Igen, mert gyakran így van ez, hogy halljuk a lelkiismeretünk hangját, amely az Isten hangja. Nagyon sok esetben legtöbbször az Isten hangja. És az ember ezt szeretné elnyomni. Szeretné elnyomni, és nem foglalkozni vele, és amikor egy-egy ilyen bűnbánati alkalomra eljövünk, hiszem, hogy az Isten szent lelke ezt a hangot feléleszti bennünk. És tudom, hogy akik itt vannak, azok szeretnének és akarnak figyelni és hallgatni a lelkiismeretük hangjára. Szeretnénk azt, hogy igen, nézzünk önmagunkba, és nem másokra mutogassunk, mások bűneit keressük, hanem a saját méltatlan voltunkat fedezzük fel. És nyilván ez nem arról szól, kedves testvéreim, hogy aki református, aki protestáns, aki úrvacsorára készül, annak állandóan hamut kell szórni a fejére, és ezzel mindig megaláznia magát, hanem arra szolgál, hogy előre lépjünk a hit útján. Hogy a megszentelődés útján előre menjünk, és ameddig nem tudjuk a vadhajtásokat levágni, addig nem hoz termést a mi életünk. Aki foglalkozik földdel, szőlővel, gyümölcsfákkal, tudja jól, hogy ahhoz, hogy igazán jó, édes és megfelelő termés legyen, ahhoz nagyon keményen meg kell metszeni. Néha brutálisan meg kell metszeni a szőlőt mondjuk. Amikor azt látjuk, hogy tavasszal még csak egy csonk van, és akkor eljön a nyárnak a vége, az ősz, és már dús lombófa vagy szőlő van, tele finom édes gyümölcsel. A mi életünk is ilyen. Ha csak úgy hagyjuk, hogy menjen a maga útján, ha nem engedjük meg azt Istennek, hogy rámutasson a vadhajtásokra, és nem kérjük meg őt, ő nem erőszakoskodik. De hogyha mi megkérjük, hogy Istenem, tisztíts meg az én bűneimtől, akkor ő nagyon jól tudja, hogy mit kell kimetszeni és levágni. Ami lehet, hogy első pillanatban fájdalmasnak tűnik, de olyan ez, mint amikor elmegyünk a fogorvoshoz. Rettegünk attól, hogy a fájó fogat kihúzzák. De milyen megkönnyebbült érzés, amikor azt a gyulladt, ki tudja még milyen fertőzésekkel teli foggyökeret eltávolítja a fogorvos. Megkönnyebbül az ember, és tudja, hogy ez az egészség útja, ez a fejlődés és a gyümölcstermés útja. Meghasonlást okoz tehát az evangélium, amit bátran hirdetnek, és kitartóan hirdetik. Nem törődnek azzal, hogy egy lázadás tör ki, vagy bármiféle veszély fenyegeti őket. Isten adjon a mi számunkra is ilyen bizonságtévő életet. Tudjunk úgy élni és úgy hirdetni az ő üzenetét, amely vállalja még a kellemetlenséget is, ahogy tegnap egy bizonyságtételben hallhattuk a délelőtti istentiszteleten. Vállalni a kellemetlenséget, arról az igazságról bizonságot téve, amelyet Jézus Krisztusban megtapasztalunk. Adja minden kegyelem Isten, hogy tudjuk mi így hirdetni az evangéliumot, és hogyha azt érezzük, hogy kevés az erőnk, és bátortalanok vagyunk, mert hiszen az apostolok is ugyanezt érezték. Amikor ott voltak, szerencsétlenek, bezárkózva, Jézus halála után 50 nappal Jeruzsálembe, rettegve, biztos vagyok benne, hogy rettegtek. Hiába ígérte nekik az Úr Jézus, hogy majd eljön a Szentlélek, nyugalom, ne féljetek, áldozó csütörtök alkalmával. Hiába kapták meg az utasítást, engedelmeskednek ugyan, de biztos vagyok benne, hogy teli voltak kétellyel, és emberi érzésekkel, és gondolatokkal, ami természetes. Azonban történt valami húsvét után 50 nappal, ami megváltoztatta az életüket, és ezért a legnagyobb ünnep a pünköst. Mert hogyha ez nem történik meg, akkor csak emberi módon mennek tovább a dolgok. Eljött a Szentlélek. Azaz, Isten egy olyan ajtót nyitott, amely által a mennyei erőknek, energiáknak végtelen, kiapadhatatlan tárházához, forrásához jutottak hozzá az apostolok. És ez az ajtó most is nyitva van. Amikor erőtlenek, ahogy egy kicsit magyartalan szóval szokták mondani, bölcstelenek, bátortalanok vagyunk, akkor imádkozzunk ehhez a megvilágosító, erőt adó Szentlélekhez, amelyet Isten bőségesen osztogat mindannyiunk számára. És ez a Szentlélek munkája ki bennünk a mai alkalommal is, és a hét folyamán is a bűnbánatot. Azaz, mutassa meg azt a következő lépcsőt, amelyet a mi lelki fejlődésünkben meg kell lépni, és le kell küzdeni. Ne féljünk, mert ő ad hozzá erőt, ad bölcsességet és ad látást. Legyen így mindannyiunk életében. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Istenünk, megvalljuk neked, hogy megszólított a te ígéd, a mi lelkiismeretünket megrendítette, mert gyakran úgy érezzük mi is magunkat, hogy kevés az erőnk, a bölcsességünk, kevés a kitartásunk a te ígéd hirdetésében. Könyörgünk azért, hogy hadd lehessen a mi életünk bizonyságtévő élet. Tudjuk, hogy a lélek ugyanaz a lélek, amely az apostoloknak adatott, és ugyanaz a lélek az, amely nekünk is adatik. Add, hogy tudjunk szabad áramlást engedni a te szent lelkednek a mi életünkben, így hadd lehessünk kovászok és sók közösségeinkben, szeretteink körében. Add, hogy tudjuk mi is vállalni, akár a kellemetlenségeket és a hátratételt is, az igaz evangélium ügyéért. Felemeljük szavunkat Istenünk szeretteinkért, de imádkozunk a mi ellenfeleinkért, tudva az, hogy valójában senki nem ellenségünk, csak mi gondoljuk buta gondolatainkkal ezt. Imádkozunk azokért, Istenünk, akik távol vannak a Te ígédtől, és könyörülj rajtunk, amikor mi is távol kerülünk a Te ígéd szellemétől. Imádkozunk a betegekért, fájdalmat, nehézségeket, gyászhordozókért. Különösképpen felemeljük szavunkat egy kedves presbiter testvérünkért, aki a mai napon esett át műtéten. Légy az ő erősítője, gyámolítója, és Te adj neki gyógyulást, szeretteinek kitartást. Köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és hogy meghallgatsz bennünket. Annak a nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most, és az örökké valóságban. Amen.